próbálja mindenki lenyelni, darabos, folyékony, tüdőre vigyázni. Mert annyira nem izgalmas a dolog, csak egy kicsit. Jó. Elmegyünk a felszín alá. Nem metróépítés, de mondjuk olyasmi, olyan közegbe, amiben a metróalagutat építik. Ott úgy tudom, hogy nagyon komoly talajvízsüllyesztést tartanak fönn, mert amúgy, tehát mondjuk búvárruhában dolgozni lehet, de nem túl hosszan. S ha ott a felszín alatt abban a, mondom is a szakkifejezéseket, abban a porózus közegben víz van, vizet mozgatok, akkor az ott egy nagyon speciális áramlási jelenséget mutat. Annak ott elemi egységét tekintve sokkal szűkebb helye van a mozgásra a szilárd, zegzugos határoló felületen belül, mint amit eddig láttunk mondjuk nyílt felszínű csatornákra, ahol teljesen egyértelmű volt a helyzet. Én maguknak ezt egy rumbatökből fölbontottam, és aztán Kubából hozattam be, és akkor ebbe a flakonba így beletöltöttem, körbe is adnám. Ezt én olyan durva homoknak látom, olyan milliméteres átmérővel. Ebből akkor elég nehéz lenne rézsüt képezni, mert ez nem kohéziós, hanem úgy pereg. Az ilyesminek az elnevezése, a szalonképes változata az a folyós homok, a nem annyira szalonképes, az is effel kezdődik, csak az más jelleggel folytatódik. Érdekességképp mondom, hogy egyszer egy fontos helyen kellett egy ilyen talaj mellett rézsüt képezni. Nagyon gyorsan elvégezték az építési munkát, de addig meg kellett, hogy álljon. Van ennek egy olyan nedvességtartalma, még az ilyennek is, a homoknak, amikor úgy meg tud állni, tehát imitálja a kohéziósságot, tudják? De ez messze vezet, és ez nem az, amivel most konkrétan foglalkozni akarunk, hanem azzal akarunk foglalkozni, hogy itt van ez a szemcsés közeg, itt most kicsit rázom, aztán egy idő után már nem látszik mozdulni, úgy néz ki, hogy ez egy ilyen szilárd váz szerkezetet alkot, és ezen belül úgy alakulnak az üres járatok, hogy abban folytonos csatornákat képezve a víz mozogni tud, még egyszer hangsúlyozom, nagyon szűk helyen. Ami azt jelenti, hogy a szilárd vászszerkezet felületével, amihez ugye a folyadék majd tapadni fog, óriási az érintkezési felület. És minden ilyen érintkezés a maga tapadásával fékező hatású. Már csak ha ilyen tic-szinten értelmezzük a dolgot, se tudunk várni túl nagy áramlási sebességet, mint olyan. Ezt tovább is adnám, úgy jusson el a végére, hogy mindenki érzékelje ezt a porózus közeget. És akkor ugye most itt áramlás lesz porózus, mondjuk ezt mondhatjuk szemcsésnek is, közegben. Ez nem egy nyílt felszínű csatorna áramlása, vagy a Duna áramlása, hanem ha kicsit az anyanyelvet elsajátítva ránézünk, azt mondjuk, hogy ebben nem folyik, hanem csak úgy szivárog a víz. Szóval ez szivárgás. A tantárgy neve hidraulika, szivárgás hidraulika. Tulajdonképpen helyben vagyunk. Tehát a szivárgás hidraulika alapjait fogjuk egy kicsit megtárgyalni. A metróépítésnél, a porózus közegben a víz az építés idejére akadályként szerepel, de akkor, amikor a Duna mentén az úgynevezett parti szűrésű csápos kutak segítségével Budapest ivóvíz igényét fedezzük jelentős részt, akkor az haszonnal kecsegtet, miközben a víz kinyerése még mindig úgy kell, hogy történjen, hogy ismernünk kell hozzá a porózus közegben való vízmozgás törvényszerűségeit, hiszen ezen törvényszerűségek alapján tudjuk megtervezni a kútrendszert arra a kapacitásra, vagyis vízadásra, amire nekünk szükségünk van. Kicsit azt a durva homokot, amit körbeküldtem, kicsit ugye fölnagyítanám, mert ha azokat a szemcséket rajzolgatnám, akkor arról bármit mondhatnék, úgyse látja senki, tehát akkor több százszorosra fölnagyítom. A sajnálatos módon nem tudok térben rajzolni. Ezzel azt akarom mondani, hogy síkban még el tudok képzelni olyan illeszkedést, hogy nem maradnak folytonos csatornák, pórusok a közegben. Térben már ilyen nagyon nehezen elképzelhető, tehát a térbeli föltámaszkodás a golyóknak mindenképp azt eredményezi, hogy köztük lesz hely. Gondoljunk egy picit a szemösszetétel átmérő szempontjából. Ha egyenletes az a szemösszetétel, szerintem akkor relatíve sok üres hely marad. Ha viszont elnyújtott az a szemeloszlás, tehát kisebb részecskék is vannak a nagyobbak mellett, minden relatív, akkor azok a nagyobbak közötti réseket ki tudják tölteni, ezáltal azokat a nagy réseket kisebbé teszi, hogy milyen jellegű a szivárgó vízmozgás ebben a porózus közegben, többek között jelentős mértékben függ a szem összetételtől. Aztán, ha meg nagyon aprók azok a szemek, már átmegyünk mondjuk az agyag frakcióba, ott már mikronokról van szó, akkor azok meg már olyan picik, hogy ott az úgynevezett szemcsék közötti összetartó erő, a kohézió is jelentős szerepet játszik. Ezt úgy hívjuk, hogy kötött talaj. A kötött talajt szivárgás hidraulikailag is tudjuk értelmezni, igazából majdnem, hogy nem a vízvezető képességét, hanem a vízzáró képességét használjuk ki. Itt se szabad persze túl naívan a dologhoz állni, mert az agyag például, amiről tényleg tudjuk, hogy van vízzáró, közel vízzáró tulajdonsága, akkor ilyen viselkedésű, ha nedvesen tartjuk. Mert ugyanis, ha kiszárad, akkor meg fog repedezni. És a repedéseket már mint nagy átmérőjű csatornákat foghatjuk föl, amiben már nem is a hagyományos értelemben felfogott szivárgó vízmozgás fog kialakulni, hanem nagy sebességű mozgás. Ezt majd értelmeznünk is kell. Tehát itt, amit most rajzoltam, jelentősen fölnagyítva, mint porózus közeget, próbálok itt maguknak mutatni vízrészecske útvonalakat. És ha itt most kiemelek két szemcsét, és a között próbálok egy sebességeloszlást rajzolni, akkor a szemcsék felületéhez való tapadást, és attól távolodva az egyre nagyobb sebességet így érzékeltetem, fölidézem a csövekben való áramlást lamináris állapotban, amire megkaptuk ezt a másodfokú parabola sebességprofilt meridiánmetszetben, és másodfokú forgás parabola sebességeloszlást a keresztmetszeti felület mentén, azt valahogy az ember így képzelni el, de ezt már nem tudom igazából rajzolni. Itt le is állnék egy pillanatra, nevezetesen, hogy amikor én azt mondtam, hogy lamináris esetre, akkor nekem ugye van egy célszerszámom, amivel ezt a mozgás állapotot meg tudom határozni, hogy akkor abba vagyok-e, vagy nem. Amennyiben itt a D csőátmérő a karakterisztikus hossz, mindig azt nézem, ami mentén a sebesség jelentős változást mutat. Nulla, max, nulla. Tényleg ez határozza meg azt, hogy a falaknak úgymond milyen hatása van a sebesség mező kialakulására, nem pedig a cső hossza, hogy most 1 méter, 10 méter vagy 3 kilométer. Vettük, emlékeznek, a szelvény középsebességet, vettük a folyadék viszkozitását, viszkozitási együtthatóját, ami ugye a nyúlósága, a belső surlódás, mint fizikai jellemző, ez a paraméter. Itt ugye nem mindegy, hogy a barátság kőolaj vezetéken, vagy a milyen áramlatok vannak, Dunántúli, meg északi, meg déli áramlat, meg Nabucco, meg Verdi, szicíliai vecsernye, szóval vannak ezek a dolgok. Azt mondjuk, hogy most víz. És akkor ez volt az a dimenziómentes szám, amit egyébként a tehetetlenségi erő és a belső surlód erő hányadosaként indítottunk. Nagyságrendi becslések sorozatán keresztül és egyszerűsítéseken keresztül kaptuk a vészer d per nü, méter per szekundum szorozva méterrel per méter négyzet per szekundum dimenziómentes számot, amire azt mondja a fáma, hogy ha ez kisebb, mint 2320, akkor alapvetően lamináris az áramlás, szálas, rendezett. Én még ezt megzavarhatom, megrázhatom azt a csövet, amiben ilyen az áramlás. Fog is ott egyfajta egyenlőtlenség kialakulni, de az ez alatti Reynolds szám azt jelenti, hogy relatíve a surlódási erők dominálnak, tehát az a megrázás, ami ott belső pillanatszerű tehetetlenségi erőket fog generálni, kisimítással kerülnek a surlódó erő által, és visszatérek mondjuk egy ilyen sebességprofilból a rendszer segítség nélkül, a maga belső surlódó erői által visszatér a sima áramláshoz, és visszatér mondjuk egy jelzőanyaggal, megjelenítve ehhez a fajta szálassághoz. Nem szabad elfelejteni, hogy ez még nem jelenti azt, hogy ez időben állandó kell, hogy legyen, mert mondjuk 40 körüli Reynolds számnál, hogyha egy henger körül, ami 40 alatt az áramlás ilyen szép körbekerülést fog mutatni. 40 környékén, kicsit följebb megyek, ha már bele mentünk ebbe a témakörbe, azt mondja, hogy egyfajta ilyen alakzatot tud fölvenni, elkezd instabillá válni az alvízi oldalon, de a víz szálak, amiket ugye festékcsíkkal tudok szépen megjeleníteni, mert amúgy a vizet a vízben nem tudom megkülönböztetni, továbbra is ilyen szép simák maradnak. Itt az ember milyen Reynolds számot csinálna, azt mondja, hogy amit jelenséget hozott létre az a beletett henger keresztmetszetű akadály, legyen akkor az ő átmérője, D-je, a ráramlási sebesség, és hogy milyen folyadékkal csinálom ezt. Ugye ez levegőben egy kicsit más lenne a levegőnek, a viszkozitási együtthatója jelentősen különbözik a vízétől, és amikor azt mondtam, hogy a Reynolds 40 vagy a fölötti, akkor erre a rendszerre értettem ezt a fajta becslést. Visszajövök ide. A szemcse átmérőm az milliméteres. Az ember úgy várná, hogy a pórus átmérők, amikben a víz közlekedhet, az se eshet túl messze ettől a nagyságrendtől. Különféle jellegű föltámaszkodások vannak ebben a térbeli vászszerkezetben, de igazából ez a méret határozza meg a járatoknak is az átmérőjét még egyszer nagyságrendileg, tehát ez a pórus átmérő, és ha milliméter volt, akkor az 10 a mínusz harmadikon méter. Ha vízzel van dolgom, akkor annak a viszkozitási együtthatója az 10 a mínusz hatodikon négyzetméter per szekundum szobahőmérsékleten. Tehát ezt a kettőt már tudom. A Reynolds számot erre az esetre, nevezetesen, hogy ezeknek a járatokba való mozgásnak milyen a jellege a laminaritás, a turbulencia szempontjából, és hogyha lamináris, akkor milyen erősen lamináris, ez ugye egyre kisebb Reynolds számra gondol az ember, még mindent sajnos nem tudok, mert hogy ehhez a D mellett a V sebességet is kéne tudni becsülni. És akkor ehhez nekünk, ennek a V sebességnek a becsléséhez szükségünk van egy törvényre, nevezetesen a Darcy-féle szivárgási törvényre. Darcy-féle szivárgási törvényre. Azt mondja, hogy kicsit még följebb viszem, aztán lehetséges, hogy majd visszahozzuk. Létesítek itt egy áramcsőszerűséget, amit a felvízi oldalon, meg az alvízi oldalon is ellátok egy ilyen függőleges nyakkal, és itt ezt a részt töltöm meg ezzel a homokkal, amit itt körbeküldtem. És akkor itt elkezdek bele vizet tölteni, ezen az oldalon pedig itt hagyok egy bukóélt, ahol át tud bukni az a víz, ami először tölti, aztán jön följebb és följebb, végül megállapodik ezen a szinten, mert hogy ezen az oldalon pedig egy ilyen átbukásban állapodik meg, vagyis ott meg ekkora lesz a vízszint. Maguk a vízrészecskék ugye valahogy így fognak mozogni. Ennek egyébként ennek a vízzáró csőben megvalósított talajtestnek legyen L a hossza, és akkor itt a kísérletben azt vették észre, hogy ugye a szabad felszínek azok a piezometrikus szintek, akkor a piezometrikus vonalat a szaggatva rajzolom, hogy a két oldal között ekkora piezometrikus szintkülönbség az ára annak, hogy ez a Q hozam átáramoljon ezen a porózus közegen. Az árát ugye energia szempontjából értjük. Az energia szint a piezometrikus szinthez képest a V négyzet per 2G mozgási energia magasság hozzáadásával keletkezik. Ebben, ahogy már a szóból értettük, és én most még mennyiségek nélkül, de a jelenséget egyre jobban úgy súlykolom, hogy ez nagyon kis sebességű mozgás. Képzeljék el, hogy a V négyzet per 2G milyen kicsi, tehát ebben a rendszerben, amit most mutatok, ha egy átlagos szivárgási jelenség alakul ki, akkor ide a V négyzet per 2G léptékhelyesen mondjuk a kréta vonalvastagságának a léptéke lenne. Tehát jó közelítéssel azt lehet mondani, hogy a szaggatott vonal lukaiba, réseibe beteltek egy-egy pontot, és akkor tulajdonképpen az energiavonalat kaptam. És amennyiben az energiavonalat kaptam, akkor ezen az L hosszon ide már az eddigi tudásom alapján be tudom írni, hogy ez akkor nem lesz más, mint a veszteség magasság. Ilyenfajta értelemben vizsgálta Darcy a szivárgó vízmozgás törvényszerűségeit, és azt találta a nagy Cooper A. Az A ennek a zárt csőnek a keresztmetszeti felülete, a nagy Cooper A egyenlő szelvény középsebességre, majd még pontosítani fogjuk, hogy milyen típusú sebesség, hogy ez egyenesen arányos a HL per L-lel, és még van egy arányossági együttható, amit bizonyos szakirodalom szivárgási együtthatónak, másik szakirodalom meg vízvezető képességi együtthatónak nevezés, ezt kis K-val szoktuk jelölni. És akkor a HL per R-ről meg tudjuk, hogy nem lesz más, mint az energiavonal, ami szinte egybeesik a piezometrikus vonal relatív esése, amit meg már megszoktunk, hogy nagy S-sel az angol slope alapján jelölünk. Tehát ez itt a helyzet, és akkor most, hogy itt ne legyen olyan nagy zavar, idején fölírnám a Darcy-féle szivárgási törvényt. Ha ennek az egésznek kísérletileg nekiugrunk, akkor arra a homoktalajra, amit bátorkodtam körbeküldeni, K egyenlő 10-3 dimenzió méter per szekundum, mondjuk a sebesség, vegyünk egy S dimenziómentes, ekkora hosszon, ekkora esés, vagyis a K-nak is kötelező sebesség típusú mértékegységet mutatnia. A kísérletek alapján egy ilyen homok talajra első megközelítésben 10-3 méter per szekundum szivárgási együttható érték adódik. Ha ez megvan, akkor most már kéne egyfajta ügyet itt intonálni, azt mondja, hogy legyen az L az 1 méter, ez most azért 1 méter, mert ugye ez befér a laborba, meg még az én szobámban is. És tápláljunk úgy ide konstans hozamot, hogy a végén, ami kialakul, az 0,1 méteres piezometrikus szint esés, veszteségmagasság, de ha most ezt nyomás szempontjából nézzük, akkor itt van egy P1, itt meg van egy P2, és amit itt látunk, ez a HL per S, L, az nem más, mint a piezometrikus szintnek a gradiense, a meredeksége. Szoktuk ezt piezometrikus nyomás gradiensnek is mondani. Piezometrikus nyomás gradiens. Adott elhosszon mindél nagyobb a HL, annál meredekebb ez a változás. Azt mondja, hogy ebből az alakul ki, hogy a V Darcy-féle szivárgási sebesség az a K-szor S az egyenlő 10-3, ide beírom még a méter per szekundumot szorozva, 0,1 métert esik a piezometrikus szint 1 méteren, ez összességében, és ez dimenziómentes, ez összességében 10-4 méter per szekundumos sebesség lesz. 10-4 méter per szekundumos sebesség. Nem hozom le a Reynolds számot, hanem most már ki tudom a Reynolds számot számolni még egyszer. Nem az számít, hogy a körbeküldött flakon átmérője mekkora, hanem az számít, hogy a szivárgó mozgás alapeleme milyen méretű. Tehát azok a pórus láncolatok, amiben egy csőhálózat, amiben a szivárgás zajlik, az a fontos. Az a fontos, hogy két szemcse között a pórus méret mekkora, ez határozza meg az egyedi átáramló sebesség profilokat, és ennek a kötegéből alakul ki a mozgás. Ugye, mert most milyen változást hozna, ha azt a talajt egy tízszer akkora átmérőjű tartályba tenném. Az az elemi geometriai jellemző, ez akkor se változna. Azt mondja, hogy most már akkor tényleg számoljuk ki ezt a Reynolds számot. Ugye a sebességünk ezek szerint 10⁴ méter per szekundumra becsültetett. A járat keresztmetszet az 10⁃-onra, 1 milliméterre, és ez 10⁶-on négyzetméter per szekundumos víz-viszkozitási együtthatóval, kinematikaival van osztva. 10⁴-en szer 10⁃-on a 10⁷-en, ezzel osztva az 10⁄-ön dimenziómentes, ez lesz a Reynolds számom. Ez, ha jól látom, ez 4/10 nagyságrenddel kisebb, mint ami a turbulens és a lamináris között való küszöb Reynolds szám. Értik? Az 2320, ez meg 0,1. Tehát ebből azt a következtetést vonjuk le, hogy a szivárgó vízmozgás az igen erősen lamináris. Ha lamináris egy mozgás, akkor ott könnyen lehetséges az, ugye itt át kell hatolni a víznek. Ezt föl lehet fogni egyfajta közegellenállási erővel szembeni mozgásnak is. Ha nagyon lamináris egy mozgás, akár a levegőben, akár a vízben, akkor a közegellenállás átválthat a sebességtől való elsőfokú függéssé, a sebességtől való másodfokú függés helyett. Amikor ugye csináltuk lamináris esetre a csőbeli áramlást, akkor a veszteség magasságra azt kaptuk, hogy lambdászor L per D, szorozva V négyzet per 2G. De a lambda nekünk az 64 per Reynolds volt, vagyis tovább egyenlő 64 szorozva, ugye a Reynolds szám itt nő van, itt pedig V-szer D lenne. És akkor, ha a lambda helyébe ezt a 64-szer nő, innen közlekedtünk, most megyünk visszafelé, per V-szer D-t behelyettesítem, akkor látszik, hogy egy ilyen felfogásnál itt lesz a nevezőben egy V, meg itt volt egy V négyzet, mert ezt annak idején a számláló nevező 2V-vel való szorzásával hoztuk be. És akkor látszani fog, hogy lamináris esetben valóban a HL az egyenlő 64-szer, azt mondja, hogy nü ször L per D négyzet szorozva V per 2G. Valahogy így alakul. Ezek itt geometriai dolgok, és ez pedig az első hatványon van. Amikor nagyon erősen turbulensé válik az áramlás a csővezetékben, akkor a lambda megszűnik Reynolds szám függőnek lenni, és relatív érdességtől fog függni. A Reynolds szám függetlenség megszünteti ennek az összefüggésnek az érvényességét, és hagyja a V négyzet per 2G-ben a V négyzetet egy az egyben érvényesülni. Kicsit a kocsit fogom a lovak elé. Ez egy indirekt mutatója annak, hogy turbulens áramlásban sebesség négyzetfüggő az áramlással szembeni ellenálló erő és az abból való veszteség, hiszen az erők ellen munkát végzek, és ezt a munkát kell energiabeáldozással fedeznem. Szóval valahogy így van ez a dolog. Tiza mínusz első, ez nagyon erősen lamináris. Írjuk akkor még egyszer föl ezt a lineáris összefüggést. Ezt a lineáris összefüggést a sebességre, szivárgási együttható, Darcy-féle szivárgási sebesség, és ez pedig a piezometrikus nyomás grádiens, egyébként az energiavonal, de azzal közel megegyező piezometrikus vonal relatív esése. Ha ide ugye visszaírjuk a HL per L-t, és a HL-t azt kifejezzük, az nem lesz más, mint L per K szorozva V-vel, és akkor ide beírom ezt a V az elsőt, mint olyan, és akkor ebből is látszik az, amit itt most már legalább három rétegben bizonygattunk. Azt mondja, hogy mondjuk ide rajzolom, nem ide rajzolom. Jelenítsük ezt meg, hogy még jobban értsük. Nyomásgrádiens. Itt ugye a betáplált hozam változtatásával ehhez hozzá tudnék nyúlni. Sebesség változna, veszteségmagasság változna, egy új helyzet állna elő. Egy K1 szivárgási együtthatójú talaj Darcy-féle törvényének megjelenítése, csuklólazítás, így lehetséges a függőleges tengelyre a szivárgási sebességet rakva. Nézzünk egy K2 talaj, tehát ez a egyes számú talaj. Nézzünk egy kettes típusú talajt, aminek a vízátteresztő képessége nagyobb. Vagyis ugyanolyan nyomásgradiensre könnyebben, nagyobb sebességgel ereszt át vizet. Kiválasztok egy ilyen pontot, vagyis ugyanolyan gradiensre ennél nagyobb sebességet enged meg. Kevésbé ellenálló szivárgási szempontból. Akkor ez lesz a kettes számú. És hogyha ide teszek egy a K1-nél kisebb átteresztő képességű K3 szivárgási együtthatóval jellemzett talajt, az meg ugyanerre a grádiensre egy kisebb sebességgel válaszol, vagyis kevesebb hozamot enged át, és akkor ezzel az egy segédponttal a lineáris összefüggést már föl is tudom rajzolni. És akkor ebben tudok közlekedni ilyen értelemben, kevésbé közepesen jobban átteresztő talaj, vagy tudok konstant sebesség mellett is közlekedni, hogy ennek a sebességnek a lehetővé tételéhez a legjobban átteresztő képességűnél elegendő ekkora S, a következőnél nagyobb, és a következőnél pedig még nagyobb. Valahogy így lehet ezt a 3-3 karakterisztikus pontot, amiből a megértést tudjuk növelni. El tudok képzelni mindazonáltal egy olyan K4 szivárgási együtthatóval jellemzett talajt, ami annyira kötött, apró szemcsék, jó szemeloszlás, kohéziós, hogy egy bizonyos S0 szintkülönbségből adódó piezometrikus nyomás gradiensre még nem mozdul meg a rendszer, mert a belső erők ezt föl tudják, ellensúlyozni tudják. Vagyis van itt egy S0 küszöbb nyomásgradiens, amitől kisebb esetre, kisebb nyomásgradiens esetén még nem, csak azon túl mozdul meg a rendszer, értelemszerűen ennél még lankásabbra fogom rajzolni, és ez lesz a négyes számú talaj. Ennek egy picit át kell írnom a Darcy-féle törvényét. A V egyenlő K4 szorozva S mínusz S0. Tehát ez csak S nagyobb, mint S0-nál fog produkálni szivárgási sebességet, vagyis akkor engedi a dolgot megmozdulni. Egész eddig úgy erőszakoltam a dolgot, hogy maguk, akik ki vannak nekem kicsit téve már, mint a nézeteimnek, hogy úgy gondoltuk, hogy akkor ez a Darcy-féle sebesség, ez valahogy a teljes fizikai valóság. Nem, ez a V, ez a Darcy-féle látszólagos, vagy idegen szóval virtuális sebesség. Így ezt jegyezzék meg. Darcy-t is egyszerű megjegyezni. Tulajdonképpen életünk bizonyos időszakában a Büszkeség és balítélet című produktumnak mégiscsak függő állapotában voltunk, engem is beleértve, úgyhogy innentől már csak egy kisugrás a szivárgás hidraulika. Nem beszélve arról, hogy azért ott is az az érzésvilág, ami ugye az utolsó pillanatokra kialakult, az úgy nem betört, hanem olyan, hogy úgy mondjam, a lelkekben úgy szivárgott. Ennél többet már nem tudok párhuzamot mondani. Az összes szereplőt kedvelem egyébként, különösen a ne értsenek félre a férfi főszereplőt. Tehát akkor itt a reklám helye helyett visszatérünk. Miért látszólagos ez? Azért, mert én az elején itt valahol olyanokat írtam, hogy nagy Cooper A. Miközben ott legfölül én egy keresztmetszeti felületről pont azt érzékeltettem, hogy annak csak egy része alkalmas vízmozgás megengedésére, értik? Ha egy adott térfogatot nézünk, akkor a teljes térfogathoz képest annak egy része pórus térfogata, másik pedig a szilárd szemcsék mozgást nem engedő szilárd térfogata lesz. És igazából, ha az úgynevezett a járatok térfogatának összessége, a pórus térfogatot elosztom a teljes térfogattal, akkor talán ennek lehet jelölni a talajnak az úgynevezett porozitását kapom meg, dimenziómentes. Porozitását. Én ezt úgy látom, hogy ez mindenképp kisebb, mint egy. Minél porózusabb a talaj, annál közelebb áll az egyhez. Az a talaj, ami ott körbe van küldve, a szerencsére olyan laza üledék, amibe könnyen lehet hézagmentesen vizet tölteni, hogy kiszorítsuk a levegőt, és a pórusokat víz töltse ki. Tehát vegyünk egy mérőedényt, amiben látjuk, hogy mennyi a víz, és kezdjük abba a flakon aljba, abba a talajba beletölteni. És amikor az a víz megjelenik a talaj felszínén, picit még rázogassuk, hogy a légbuborékok kijöjjenek, akkor leolvassuk a mérőedényen, hogy mennyi vízünk fogyott. Ez a víztérfogat mutatja meg, hogy mennyi volt a levegőtérfogat a talajban eredetileg. Plusz tudjuk, hogy mennyi talaj, tehát a flakon meg tudjuk állapítani, vagy ugyanebben a mérőedényben, hogy a száraz vásszerkezetnek mennyi a V teljes térfogata. Betöltött víz per a teljes térfogat megadja a talaj porozitását. Ne csodálkozzanak, hogyha az száraz térfogat, tehát hogy mondjam, ez a tehát mindenestől a térfogatnak több mint felét be tudja fogadni víz formájában. Ilyen nagy a porozitása ezeknek a talajoknak. De a költő nem ezt akarja most üzenni, hanem a virtualitást akarja megmondani. Ugyanis a helyzet az, hogy ezek szerint nem ekkora az áramlás szivárgó mozgás sebessége, hanem a szivárgó mozgás sebessége a Darcy-féle sebesség osztva a porozitással. Mert hogy ez az az egynél kisebb szám, ami kifejezi, hogyha ugyanilyen hozamot erőszakolunk át, de arra kisebb hely áll rendelkezésre fizikailag, pusztán a pórusok, az nagyobb sebességgel kell, hogy megvalósuljon. Értik? És akkor ez lesz, mondjuk jelöljük ezt V csillaggal, ez lesz a fizikailag korrekt, szivárgó sebesség nagysága. Egészen addig, amíg piezometrikus szinteket akarunk meghatározni Darcy törvényével, teljesen megengedett a látszólagos sebességgel dolgozni és a klasszikus Darcy-féle törvénnyel. Most szünet előtt fél perc, én csak egy példát mondanék, ahol viszont a fizikai sebességgel kell dolgozni. Ha a felszín alatti vizet szennyezés éri, és én a szennyezés terjedését akarom becsülni, a talajvízben, ami az első vízvezető réteg, vagy a felszín alatti mélyebb rétegek vizeiben, a szennyezés mondjuk oldott állapotban a vízrészecskékkel együtt fog haladni, vagyis a fizikai sebességgel fog haladni. Ha a porozitás 50%, akkor én a Darcy-féle látszólagos sebességgel egy év alatt megtett utat súlyosan alul fogom becsülni felére. Mert a fizikai sebesség annak kétszerese, mert csak a teljes térfogat fele áll vízmozgásra rendelkezésre, és ezt pedig figyelembe kell vennem. Majd fogunk is számítás szünet után végezni, hogy mekkorák nagyságrendileg ezek a megtett utak, és amikor azt mondjuk, hogy ez egy év alatt mondjuk 500 méter, és én oda vonulok föl, és kiderül, hogy az a szennyezőanyag felhő, az talajvízben, az már a forrástól 1000 méter távolságra van, és az én ellenintézkedéseimet, amit ott akarok foganatosítani, azok már üresbe fognak puffanni. 15 perc szünet. Fussuk tovább ezt a felszín alatti porózus maratont. Ugye én a legvégén beszéltem a fizikailag korrekt sebességről, és azt mondtam, hogy a vízrészecskék és az abban oldott anyagok azok azon a sebességen utaznak. Sokszor van olyan anyag, ami néha úgy gondolja, hogy kiül a legközelebbi szemcse felületére, adszor beállódik, aztán úgy gondolja egy kicsit később, hogy visszajön. Természetesen ez kiválthatja egy másik anyag jelenléte vagy hiánya is, tehát ezek már, ez még tulajdonképpen még mindig fizikai folyamat lenne, az ugye késést jelent. Tehát ha itt van egy áramlás előttem, én azzal sodródok, ide kicsit kiállok, közben halad az áramlás, megint beszállok, akkor én ahhoz képes késleltetve haladok, értik? Tehát amikor talajvíz vagy általánosabban mondva felszín alatti vizek szennyezés terjedési folyamatairól beszélünk, akkor az alapok alapja volt az általam bemutatott sebességgel való haladás. Nem beszélve arról, hogyha belemegy ez az anyag ebbe a porózus közegbe, akkor ott a járatok zegzugosságától egy nagyon erős szóródás a disperziója fog lezajlani. Tehát, hogyha itt van felülnézetben, valahol itt indul el egy szennyezés, és mondjuk ez a szivárgás irány, akkor ráadásul az a helyzet, hogy a hosszirányban sokkal erősebb lesz a szétterülése, tehát azt mondja, hogy adott sebességgel, adott idő elteltével mondjuk a középpontja, most a részletek nélkül ide és ide jut, de addig, amíg itt egy ilyen kis kiterjedésű volt, ebben az esetben ekkora, ebben az esetben ekkora, ebben az esetben meg ekkora lesz, a szennyező anyag volt. Természetesen ebben a helyzetben az ember, ennek matematikai részletei is lehetnének, de azért se árulom el, az eredeti középpont környékén várom legnagyobb töménységgel még mindig az anyagot, tehát ha itt veszek ennek egy keresztmetszetét, az ő töménységét fölrajzolom, és ide befordítom, akkor valami ilyesmi eloszlás szokott az ember találni, ez ennek olyan harang alakja van. Gauss futballozott ezen a területen, valószínűségszámítás, aki eljut odáig, harmadik fél év, matematika 3, ott fognak erről a Gauss-féle normál eloszlás sűrűség függvényéről hallani. Természetesen ebbe az irányba is lehet metszetet fölvenni, az legyen ugyanakkora ebben a pontban, ott megmondjuk ilyen az eloszlása. Amikor kisebb a kiterjedés, és én azt mondom, hogy közben nincs olyan kémiai folyamat, amivel a követett szennyezőanyag mennyiségében fogyna, vagyis konzervatív az az anyag, és ehhez képest például ezt a hosszirányú eloszlást akarom rajzolni, akkor törvényszerűen ugyanolyan görbe alatti területet képezve egy magasabb. Ebben az esetben egy még magasabb, és ebben a pontszerű esetben pedig egy úgynevezett Dirac-delta koncentráció lesz, aminek szinte végtelen nagy a töménysége, hogyha végtelen kicsi területen oszlik meg, csak a végtelen kicsi terület fölötti nagy koncentrációt integrálva mégis véges M szennyezőanyag tömeget kell kapnom. Ez a Dirac, ez ott Los Alamosba segítette az atomfizikusokat. Ott ugye voltak olyan elemi részecskék, amik igen picik voltak véges töltéssel. Ezeket valahogy matematikailag reprezentálni kellett, és a viselkedésüket le kellett írni. És akkor itt most ennek, ha így hosszába, mondjuk én a maxra vagyok kíváncsi, látják, ezzel a szaggatott görbével még azt is megmutattam, hogy a legnagyobb töménység, ami a legnagyobb veszély, ha ez egy veszélyes szennyezőanyag, hogyan csökken a veszély. És ha valahol itt van az a szint, töménység, koncentráció, küszöbérték, magyar szabvány, ez és ezen érték alatt kell, hogy legyen, és akkor már veszélytelennek nyilvánítom, akkor azt mondja, hogy ezen érték fölött picit még fölötte voltam, és akkor valahol ez az a hely, ahonnan kezdve ennek már akkora a befogadó közeggel való elegyedése, egyre nagyobb területre, egyre jobban higulva, ezek komplementer kijelentések, hogy már nem kell veszélyesnek tekinteni. Legyen ennyi elég ebből a dologból. Azt mondja, hogy ugye azt a sebességet, amit itt ennél a laboratóriumi méretű talajtestnél kiszámoltunk, K-szor S-re, az 10-3 méter per szekundum, szorozva 10-1 relatív esés, az 10-4 méter per szekundum. Azt mondja, hogy meg kéne nézni, hogy mi van akkor, hogyha ezt napokban akarom látni, méter per napban. Egy nap az 86.400 szekundum, ez akkor 10^5, ugye? 10^5 szekundum, jó közelítéssel. És akkor ebből az következik, hogy a 10^4 métert szekundumonként megtéve, 10^5 szorozva 10^1 métert teszek meg naponta, ne használjuk a, írjuk be inkább a napot, hogy nehogy valaki átmérőnek nézze. Tehát 10 méter naponta. Ha ennek a porozitása 0,5, akkor ebből a V per N egyenlő V csillag az egyenlő lesz 20 méter per nappal. És akkor ez egy nagyon vízátteresztő talaj, ez a homok. Meg az egy méteren fél méter szintkülönbség az egy nagyon kemény mozgást hajtó piezometrikus nyomásgradiens. Ez az igazság. Ugye ezekre nézve lineáris a feladat, tehát ha a szivárgási együttható egy tízes nagyságrenddel kisebb, akkor ez már csak 2 méter per nap lesz, és ha a nyomás gradiens is csak annak a 0,1-nek a tizede, ami egy sokkal realisztikusabb, akkor ez már csak 0,2 méter per nap sebesség lesz. Maradjak ennél a 2 méter per napnál, és akkor ezt még mindig fejből tudom, hogy egy év az 365 nap, nehogy valaki előjön itt a szökőév ötletével, ami azt jelenti, hogy 2×365 az 730 méter évente. Ez egy nem rossz vízvezető képességű talaj. Látják a nagyságrendet? Ezzel szemben Dévénynél belép a Duna, és 2 nap múlva kilép a vízrészecske Mohácsnál, értik? Ami több száz kilométer. Ez egy év alatt 730 méteres út, 1 kilométer alatti út. Tehát ez a talajvíz részecskék tipikus egy év alatt megtett útja. Még egyszer mondom, lineáris, mind a nyomásgradiensben, mind a szivárgási együtthatóban, tehát ebből lehet tovább kalkulálni, ami a felszíni vizek, vízfolyások időegység alatt, mondjuk egy év alatt megtett útjával, köszönő viszonyban sincs, sok-sok tízes nagyságrenddel kisebb, ez meghatározza természetesen a dolgoknak a karakterét. Ugye csak Móriczka ábrán érzékeltetem azt, amit itt a legelső példaként fölrajzoltam, és akkor itt átbukott, itt meg tápláltam a Q hozammal, és itt volt a közeg. Ezt fölrajzolhattam volna egy porózus közegen belül, a már unos untalanig példaként fölhozott áramcső szituációban is, ennek itt egy síkmetszete van, itt van a porózus talaj, mondjuk ez itt a középvonala, és akkor ebben értelmezek egy kis elemi Q-vízhozamot. Ugye az áramcső olyan effektív, de inkább szimbolikus felülettel elhatárolt rész, ahol a felület mentén a felülettel párhuzamosak a szivárgási sebesség vektorok, vagyis keresztirányban nincs térfogatcsere, ami itt bemegy, permanens állapotban ugyanaz jön ki. És akkor ide lehet egy piezométer csövet beleszuszálni, meg ide lehet egy piezométer csövet beleszuszálni. Mekkora ennek a két csőnek a távolsága? Szerintem az a távolság, ami mentén a folyamat lényege zajlik. Nézzék! Ez az eltávolság. Nem ez az eltávolság, értik? Ez az eltávolság. És akkor ebben a kettes, meg ebben az egyes szelvényben itt látok egy H2, itt meg egy H1 piezometrikus szintet, és a kettő között érzékelem ezt a HL veszteség magasságot,
és akkor az S az egyenlő lesz HL per L, ez egy áramcsőre való általánosítása ennek a kis feladatnak, és ugyanúgy írom fel a Darcy-féle szivárgási törvényt, a szivárgási együttható szorozva az S-sel. Ennek aztán még további következményei is vannak. Itt most áramlás menti koordinátorrendszerbe gondolkodtunk, tehát van mondjuk egy hosszirányú, keresztirányú helyzet, úgymond longitudinális, meg transzverzális, ezt most csak megemlítem. Ebből, ha az ember átmenne ebben a síkban egy XY Descartes-i koordinátorrendszerben, akkor kicsit másképp kéne a dolgot operálni, de most ebbe nem fogunk belemenni. Nézzünk egy másik esetet. Nevezetesen, hogy egy perforált fallal körülvéve ide teszem be a szemcsés közeget. Ezt egy picit meghosszabbítom, és mondjuk ez meg itt van, és akkor itt tartok egy ekkora vízszintet, és ezen az oldalon pedig az átszivárgó és itt a perforáción keresztül kilépő víz, meg ez ilyen szinten van, mert hogy folyamatosan ugyanazzal a hozammal emészti a szivárgó rendszert. És akkor ebbe lehet berajzolni egy ilyen, megpróbálom. Hát, picit ezt lejjebb rajzolom, megmondom őszintén. Most vagyok bajba, lát valaki szivacsot itt a környéken? Mert én nem, ez meg egy kicsit vizes, de nem baj, azért megpróbálunk vele valamit csinálni. Jó, kicsit lejjebb rajzolnám ezt az oldalt, mert nem nagyon érzékeltethető a, tehát akkor perforált, itt van ez a, mondjuk itt legyen, és akkor ide hozzam le ezt a vízszintet, ez meg itt átbukik ugyanolyan hozammal, mint amit itt táplálok, és akkor itt egy kicsit jobb mozgásterem van arra, hogy bemutassam, hogy ennek létezik ebben a porózus közegben egy gyakorlatilag szabad felszínű esete. Szabad felszínű eset. Vagyis ebben a porózus közegben itt szilárd és folyadék két fázis van, telített. Itt ez ennek a telített zónának az egyértelmű felső határfelülete. Itt meg van a szilárd vászszerkezet és a gáz, esetünkben levegő. Az is egy kétfázisú közeg, kétfázis. Tehát itt van egy szilárd vászszerkezet levegő, itt pedig egy szilárd folyadék. És akkor ez tulajdonképpen ezennek a szivárgó víznek a szabad felszíne, mert hogy a víz és levegő szempontjából ez tényleg egy határfelület. Ami egységesen jelen van, az a váz szerkezet. És akkor tovább pirossal dolgozva, itt mondjuk innen indulva, ez lenne az origó, ez mondjuk egy Z függőleges koordinátarendszer, és erre meg mondjuk legyen az X áramlás irányú koordináta tengely, akkor itt ez alapján egy adott X helyen, egy adott Z magasság lenne ennek a talajvíz szintnek a függvény kapcsolata, mint talajvíz szint görbe, aminek itt helyileg én a relatív esését meg is tudnám határozni a Z görbe X szerinti
deriválásával. Ez adná meg ennek a H piezometrikus szintnek a lokális meredekségét. Ugye a teljes hosszra szoktuk azt mondani, hogy a teljes esése a szintnek osztva a teljes hosszal, ez volt az L hosszra az átlagos relatív esés. Ennek lokális értékét is meg lehet határozni, tehát abban a pontban ez dz per dx. Azt mondja az ember, hogyha erről föltételezem, hogy egy K szivárgási együtthatóval jellemezhető porózus talaj, akkor, és azt mondom, hogy ez egy kicsit azért ennél elnyújtottabb, sőt legyen nagyon elnyújtott, akkor itt egyfajta függély, tehát vastagság melletti középsebességének lehet egy olyan becslést adni, hogy a lokális meredekség, a dz per dx, egyszerűen a piezometrikus szintet itt leolvasom, hiszen ez a talajvíznek, ez az úgynevezett szabad felszíne. Tehát k-szor ez a lokális meredekség, ami nem lesz más, mint k-szor dz per dx. Tehát valahogy így lehet ezzel a dologgal operálni. Ezt csak azért mondom, mert ez egyfajta egyszerű prototípusa tudna annak lenni, hogy porózus közegen keresztül ebből a víztérből, ebből a felső víztérből szivárgó mozgáson keresztül Q vízhozamot nyerek ki. Ahogy itt látják, ennek a kinyerése mindenképp piezometrikus. Húzzák be a ajtót. Fölhozták ide a fogászatot, vagy... Tehát továbbra is porózus közegen van. Átvonulnék erre a területre, hogy ezt egy kicsit tovább vigyem praktikus irányba. Nevezetesen akkor a feladatot a következőkben fogalmazom meg, magamhoz vennék egy-két színes krétát, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan boldogulunk. Tehát nagyon egyszerű felvételem lesz. Itt van a talaj felszín. Itt van valami termőréteg, aztán alatta van az első vízvezető réteg. Itt valami tavi, pannontengeri vagy folyami üledékről van szó, ami ilyen laza üledék formájában egy réteget képzett, aminek jó nagy a szivárgási együtthatója, következésképpen jó nagy a vízvezető képessége. És ebben nekem ilyen szaggatott vonalra rajzolom, ilyen szinten áll a talajvíz. Arra már ráteszem ezt az úszót. Ez a közeg tovább tart, míg nem aztán egyszer csak van egy másik geológiai örökségem réteg formájában, mondjuk játszásiból ilyen vastagságúra rajzolom, ez meg egy olyan kötött talaj, ami gyakorlatilag vízzáró. Ez a vízvezető réteg ezen a vízzáron fekszik, úgyhogy ezt fekűnek hívjuk. Ez olyan cipőt a cipőboltból típusú megközelítést tudják. Tehát ez itt a fekű. Aztán további geológiai örökségként alatta megint lehet egy vízvezető réteg, amiben megint csak lehet víz, többnyire már telített formában a teljes réteget kitölti, amint látják, ezt nem tölti ki a teljes réteget. Az első vízvezető rétegben leledző felszín alatti vizet talajvíznek hívjuk. Első vízvezető rétegben leledző felszín alatti víz a talajvíz.
Ezt a tetet én most vízszintesre rajzoltam, ami azt jelenti, hogy itt most nem feltételezünk a talajvíznek áramlását, ez egy olyan pangó talajvíz, és akkor én azt mondom maguknak, hogy hát nyerjünk már ebből ki egy kúttal vizet. Tudják? Ezek általában jó minőségű vizek, mint olyan, ott épp elég hideg a víz ahhoz, hogy baktériumok, vírusok ne tudjanak túl sokáig élni. Ha azok a talpukat földobták, akkor a szivárgó mozgással mechanikailag ki is szűrődnek, tehát mire az embernek így botoxosan is ideér a víz a szájához, addigra már azt bátran lehet kortyolni. Rendben van. Szerintem itt akkor jutunk eredményre, hogyha ezt a kút csövet, ezt átluggatjuk, mondom, titt szinten perforáljuk. Mind a vakbél, tudják, a perforált változatban. Tehát akkor ez egy a vízvezető réteg szakaszon, a teljes paláston lukakkal ellátott cső. Azért, hogy bejusson a talajvíz. Természetesen majd valami speciális szűrőzését kell kívülről foganatosítani, hogy nehogy vele a talajszemcsék is bejussanak, és előbb-utóbb föltöltsék, és már nincs is a tervezett kapacitás meg. Ha ezt így megfelelően lebocsátom, most nem fogjuk megépíteni ezen az órán, és úgy hagyom, akkor a perforációkon keresztül beszivárog ide az üres térbe a víz, föltölti a csövet belül olyan szintre, mint a környező talajvíz, és vége van a folyamatnak. Ez egy időben változó, nem permanens folyamat. Itt ezen a részen kezdetben ugye sehol nincs víz, kezdetben ez a szint és ez a szint óriási gradienst érez a talajvíz, és kényszert a mozgásra, ez egyre csökken, és ide föl fog töltődni. És akkor azt mondi, hogy én innen elkezdek nagy Q hozamot kiszivattyúzni. Ezáltal a csőben leszívom a vízszintet, a csövön belüli vízszint és a környező talajvízszint különbségéből piezometrikus nyomásgradiens keletkezik, ami Darcy után szabadon, ugye az általános képletet fölírva, szivárgási jelenséget fog indukálni, és akkor elérek egy olyan állapotba, hogy valahova ide állandósul a perforált csőben a leszívott szint, és ehhez ilyen leszívási görbe, idegen szóval depressziós görbe alakúvá válik a talajvíz felszíne. Ide kijelölhetem az origót, mondjuk a cső középtengelyébe. Ami metszetet most nézünk, ez egy hengerszimmetrikus szituációnak egy forgástengelyen vett, síkkal vett metszete. Többször beszéltünk róla, meridián metszet. Meridián metszet, ha a dolog hengerszimmetrikus, tehát nincs kitüntetett irány, és én központosan szívom, akkor hengerszimmetrikus szivárgási állapot fog kialakulni. Annak egy ilyen síkmetszetében, ha leküzdöm a feladatot, akkor a teljes feladatot leküzdöttem. Kicsit följebb viszem, mert alája még akarok rajzolni. Mindazonáltal annyira nem viszem föl, még nekem is lágaskodni kell, hogy akkor itt a középtengelybe menne a Z, függőleges így meg az X, és ugye erre is X van, mert ennek a meridián metszetnek ez a jellegzetessége. R-t is írhattam volna, de egyefene. Ez fölülről úgy néz ki, hogy levetítem a kutat, fölül nézetben itt van ez a körkeresztmetszetű perforált kút
cső. És akkor azt mondom, hogy vegyek föl itt egy koncentrikusan elképzelve egy ilyen ellenőrző felületet, henger felületet a kút körül, egy adott X sugárral. Az a meridián metszetben így fog kinézni. A meridián metszetben a határfelületen egy ilyen helyi V lokális sebességgel, nagyon össze van ez megint nyomva vízszintesen, ez sokkal elnyújtottabb. Itt megengedtetik egy talajvíz vastagságra vett középsebességgel való közelítése azon origótól vett távolságban a szivárgó mozgásnak. Ezt én ide levetítem, ezt a két szélsőt, és akkor ezt az ellenőrző felületet ide rárajzolom. Tehát így néz ki felülnézetben. Koncentrikusan szívom meg a rendszert, ami itt meridián metszetben így látszik, az itt így látszik, de fölülnézetben további ezen sugárhoz tartozó hengerszimmetrikus, tehát ez állandó lesz ezen felvett körvonal mentén. Ezek a szivárgási sebességek, amikkel tart a víz a megszívott perforált cső felé. Ez egy zárt felület. Itt a magasságát nem látom, a magasságát itt látom, látják? Tehát itt körülöttem, a talajvízt veszem, akkor van egy henger, aminek itt látom az átmérőjét, itt látom a kerületét, itt meglátom a magasságát. Ebből ennek a felülete kiszámítható, és koncentrikus, hengerszimmetrikus helyzetben, hálá Isten, ezek mind sugárirányúak, vagyis ha ide tudom becsülni X távolságban a szivárgási sebességet, azt egy az egybe figyelembe vehetem, az integrálásban sebesség átszivárgási felület mentén integrálva a merőleges komponens kell, de ez hála Isten ilyen, hiszen így indukálódott, meg fogom kapni, hogy ezen zárt felület mentén mekkora a belépő hozam. Melyik? Amit itt kiemelek. Értik? Tehát itt, ami hozamot kiemelek, azt így nyerem. Ezt az ellenőrző felületet fölvehettem volna nagyobbra is, akkor kapnék egy nagyobb felületet, beszivárgási felületet, de most ne kössünk fogadásokat, hogy ott viszont kisebb lesz az indukált szivárgási sebesség. Az a kisebb sebesség szorozva a beszivárgási felülettel kutyakötelessége ugyanakkor a hozamot adni, mikor, hogyha beállt az időben állandósult állapot. Értik ezeket az üzeneteket? Ezeket kéne meglépni, ezeket a dolgokat. Azt mondja, hogy itt én nekem ezt a V-t marha jó lenne becsülni. Hát először is itt valaki megsukta nekem, hogy ennek a talajnak kicsit hasraütésre K a szivárgási együtthatója, mert ennélkül nem tudok mozdulni. Azt mondja, hogy a V egyenlő K-szor S. Én itt ugye a X helyen keresem, K-t konstansnak tekintjük, és az S kell az X helyen. És akkor, ha mondjuk innen az origótól idáig ez X, akkor ugye itt függőlegesen a Z-tengelyen van, tehát a talajvíz felszín az nem lesz más, mint a ZX görbe, akkor itt a helyi piezometrikus nyomásgradiens a Z-görbe első sugárirányú, esetünkben ez X, deriváltjával, mert ez adja meg a meredekség függvényt, határozható meg, tehát a lokális meredekség, az a Z-görbe X szerinti lokális első deriváltja, nézzék. Itt nagyon pici jövök, egyre meredekebben áll a mutató ujjam. Látják? Nézzék meg, hogy ahogy meredekesedek,
A sebesség ennek függvényében lineárisan növekedni fog. De minél közelebb jövök, annál kisebb a hengerpalást, amin keresztül bejön a víz. Na mindegy, ennek már így önmagában megörülök. Kéne itt ez a hengerpalást felület. Tehát akkor a sugár az X. Az átmérő 2X. A kerület, ezt megszorzom pi-vel. Most már csak a felület kéne. A meg nem más, hogy fölslicolom és kiterítem. Szóval a kerület szorozva a magassággal. X sugárnál mekkora a piros ellenőrző hengerpalást magassága? Z. Tehát ez lesz az A áttáramlási felület. És ahogy mondtam, radiális megszívással egy adott sugarú palást mentén a sebesség, szivárgási sebesség konstans és merőleges a felületre, ebből a vízhozamot nagyon egyszerűen lehet képezni a V, konstans sebesség, ráadásul merőleges a felületre, így aztán meg lehet szorozni ezzel a piros hengerpalás felülettel, és megkapom ezt a hozamot. Akkor itt ugye a Q az, ami állandósult, és még szebben fölírva ez X függő, és az A felület is X függő. És ez a VA arány, ahogy haladok a csőtől távolabb vagy közelebb, úgy fog változni, hogy a kettő szorzata az konstans lesz, hiszen a megvalósított helyzet ezt diktálja. Értem a célzást. Ezzel kéne valamit csinálni, hát be kéne ide a dolgokat pakolni, azt mondja Q egyenlő, a véremit is kaptunk, a Darcy-féle törvényt, csak az S az DZ per DX, és az A meg micsoda? 2X szer P szer Z. Na, hát ez cukorfalat. Mint olyan, ebben Z is van, meg X is van, meg még az első derivált is van. Itt kétfajta hallgató üdögél, egy olyan, aki már hallott valaha differenciál egyenlet megoldásról, meg olyan, aki nem hallott. Itt most a matek tanszékről senki nem ül, tehát én mérnöki stílusban nyomulhatok tovább. Tehát én azt mondom, hogy a bal oldalra átpofozunk minden X jellegűt, a jobb oldalon meg ott hagyunk minden, meg a Z jellegűeket. Ez azt jelenti, hogy a változókat szétválasztjuk bal, jobb oldalra. Nem politizálunk, ez most szivárgás, hidraulika. Nézzék, azt mondja, hogy Q-szor, tehát X jön a nevezőbe, és DX pedig fog jönni a számlálóba. DX per X az egyenlő, 2 pi szer k, kicsit átrendezem, szorozva z, dz. Nézzék, ez elég egészen szimpatikus. Ezt esetleg még átírom, hogy itt még érthetőbb legyen, q szor 1 per x, szorozva dx-el, egyenlő 2 pi szer k szor z, dz. Ez egy olyan elsőrendű, szeparálható differenciál egyenlet X-re meg Z-re, esetleg oda melléje, visszahozom. Tehát akkor itt folytatom. Tovább, aminél megtehetem azt, hogy mind a két oldalt saját maga szerint integrálom. Látják, így jelzem a saját maga szerint. Határokat még nem jelöltem ki. Ez majdnem frankó marad egy integrálási konstans erejéig. Nagy C-nek írjuk. Nagyon fontos összes tanáromtól az építőkaron 70-es év, úgy láttam, hogy így ezt így indítja és úgy csinálja. A C-t kérem, hogy maguk is így örökítsék tovább. Én megteszem, amit megtehetek. Öreg csontjaim. Hát ez nagyszerű. 1 per x primitív függvényén már ugye maguk gondolkodnak is. Ln x. Maromi jó. Q-szor ln x. Z primitív függvénye. Z négyzet per 2. Van itt egy kettővel való szorzás, az ott kivégzi. Pire kára csak benhagytam, kiszehettem volna. Vagyis egyenlő pi-szer k-szor z négyzet plusz, ott van a c. Ez egy integrálási konstans. A függvény kapcsolatot már látom. Ln x áll szembe a z négyzettel, értik? Ahogy szoktam mondani, Mohamed koporsójának az alakja már megvan. De ez ugye a Korán szerint egy definiálatlan magasságban lebeg. És ezt nekem most le kell hoznom az anyaföldre. A C-vel, látják? Tehát a C adja a lebegési szabadságot a Mohamedán vallásnak, így vulgarizálva, ezt videón is merem vállalni, mert ez teljesen rendben való, egy erős rendszer az, szó se róla. Azt mondja, hogy eztetetett peremfeltételeken keresztül szoktuk kivégezni ezt a C-t, ismerik ezt az eljárást, párszor már ilyet csináltunk. Egy picit lehozom itt ezt a, pardon, ezt a lopott holmit, és azt mondom, hogy hát azért az mégse járja, hogy az x egyenlő kis r csőfalnál senki nem méri le, hogy a z mekkora, mert én leméretem, kis h, a vízállás a csőben, az egyensúlyba került. Értik? Meg fogadjunk egy kalapban, hogy az x egyenlő nagy r létezik egy olyan félempirikusan meghatározható sugárirányú távolság, úgynevezett hatástávolság, amire már a rendszernek ez a nem lelki depressziója nem érezhető. Vagyis a z az úgy értelmezhető, ez a nagy r, mint az eredeti zavartalan talajvíz szint, amit nevezzünk nagy H-nak. Ez a belső pereme a rendszernek, meg ez a külső pereme a rendszernek, ez még épp része a rendszernek. Értik? Ha épp része a rendszernek, akkor ez az egyenlet őrája igaz. Ha igaz őrája, akkor beírhatjuk. Tehát az első pár Q-szor ln kis r egyenlő P-szer K-szor kis h négyzet plusz c. Külső perem Q-szor x egyenlő minél? Nagy r-nél. Mekkora az é? P-szer K nagy h a négyzeten plusz c. Egyes egyenlet, kettes egyenlet. És akkor a kettesből bátorkodom kivonni az egyes egyenletet. Bal oldal a bal oldalból, jobb oldal a jobb oldalból. És akkor azt fogom kapni, hogy Q-szor ln nagy r mínusz ln kis r az egyenlő, azt mondja, hogy p-szer k, aztán zárójelbe rakom, és akkor jön a nagy h négyzet mínusz a kis h négyzet. Plusz c mínusz c, adjő. logaritmusok különbsége az az argumentumok hányadosának a logaritmusa. Tehát akkor Q-szor ln nagy R per kis R egyenlő P-szer kis K-szor nagy H négyzet mínusz kis H négyzet. És akkor ebből kifejezem a folyamatosan, permanensen kiemelt hozamot, az P-szer K szor nagy H négyzet mínus kis H négyzet osztva ln nagy R per kis R-rel. És akkor ez lesz ennek a talajvíz kútnak a kútvízhozam képlete. Ebben volt Darcy törvény, és volt térfogat megmaradási törvény együttes kihasználása. Meg lehet nézni a szivárgási együtthatótól való lineáris függést. Ha ezt kétszeresen elszúrom, akkor a becslést kétszeresen elszúrom. A talajvíz zavartalan vastagsága a kútban a vízszint, és a két másik részben geometriai, részben félempirikusan szivárgás hidraulikai paraméter. Ezzel kapcsolatban természetesen át lehet bárkire rendezni, és ha csak őt nem ismerem, akkor az összefüggéssel meg lehet határozni azt az ismeretlent. Egy dolgot hadd kerettezzek itt be, hogyha még van egy fél percünk. Én megmondom maguknak őszintén, hogy ez a K érdekelne engem ebből a buliból. Tehát itt dobálózok ezzel a szivárgási együtthatóval, na de hát hogyan határ, értik? Tehát olyan misztérium játék, mint olyan. Hát próbaszivattyúzzak. Vagyis ismert hozamot emeljek ki egy lokálisan létesített csőkútból. Ludolf után a P-t ismerjük. A talajvíz, amit megszívok, annak az eredeti szintjét ismerem. A csőben le fogom mérni a perforált csőben, a kútcsőben az állandósult szintet, R becsülve, nagy R kis R ismerve, ezt át tudom rendezni a K-ra. Ez az úgynevezett próba szivattyúzással való lokális szivárgási együttható becslés. Én ezt nem tartom rossznak. Tulajdonképpen, ha az egy, és ez az általános helyzet, ha az egy nem egy homogén porózus közeg, tudja, hanem mindenféle dolog van benne. Egy biztos, ezzel a szivattyúzással ebben a közegben aktivizálom a talajvizet, és mozgásra kényszerítem. És ez a mozgásra aktivizálás meg fogja mutatni ott lokálisan, hogy ez egy miféle ekvivalens szivárgási együtthatóval jellemezhető, és ezen próba szivattyúzás egy-két darab fontos helyeken alapján tudok jól tervezni mondjuk azon a helyen 30 darab talajvízkutat, értik? Tehát van egy próba szivattyúzás, ami nem olcsó mulatság, és kiderülhet belőle, hogy olyan a talajvízadó képessége, hogy itt ne alakítsak ki vízbázist, víznyerőhelyet. Fizettem egy kicsit, de hogyha kiderül, hogy ez megfelelő, akkor ezt a próbaszivattyúzást átalakíthatom állandósított kuttá, plusz még megfelelő tervezéssel. De a tervezéshez most már megvan ez az eddig misztikus paraméterem, egy fokkal, illetve több fokkal megbízhatóbb tervezéssel tervezhetem meg, és aztán kezdhetem el üzemeltetni a víznyerő bázisomat, így mondják azt, amikor úgymond többet is létesítek. Mennek a Duna mentén, mennek a Szentendrei sziget mentén, mennek a Csepel sziget mentén, és nem túl nagy távolságban látnak ilyen csonka kúpokat, amik tulajdonképpen a parti szűrésű talaj víznyerő kutyai a budapesti, a fővárosi vízműveknek, abba, ahogy a víz jut, az nem más, mint kényszerűségből a szivárgás hidraulikai törvényszerűségeknek való engedelmeskedés. Ennek az abszolút alapjait tárgyaltuk meg ebben a 2x45 percben. Kösz a figyelmet!